döntött az uniós bíróság Paks 2 ügyében. Újra határozatot kell hozni a bizottságnak a projekt állami támogatása ügyében. 2 milliárd köbméteres hosszú távú nyugati irányú gázszerződést írtak alá Milánóban. 6 évtizede kezdődött meg a kitermelés Algyőn. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az Európai Unió Bírósága szeptember 11-én megsemmisítette az Európai Bizottságnak a Paks 2 projekt állami támogatását jóváhagyó 2017-es döntését. Vagyis ebben a pillanatban a beruházás nem rendelkezik uniós, az állami támogatást jóváhagyó határozattal. Ennek jelentőségéről és hatásáról a Szódi Attila egyetemi tanárt, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi karának dékánját, atomenergetikai szakértőt hallják.
A megsemmisítés az azt jelenti, hogy ebben a pillanatban a Paks 2 projekt nem rendelkezik olyan Európai Bizottsági határozattal, ami engedélyezné az állami támogatást. Hogy ennek mi a pontos következménye, azt őszintén szólva nem tudjuk, mert erre a másodfokú bíróság nem tért ki az ítéletében, és egy nappal az ítélet közzététele után az Európai Bizottság szóvivője arról nyilatkozott, hogy még ők is ismerkednek a határozattal, értelmezik azt, és a következő lépéseket ez alapján fogják meghozni. Úgyhogy az Európai Bizottság asztalánban egyértelműen most a feladat, az ő tér felén pattog a labda, hogy pontosan az Európai Bizottság mit fog tenni, ez pedig majd remélhetőleg rövid időn belül kiderül. Tekintettel arra, hogy állami támogatási kérdésekben az Európai Bizottságnak engedélyezés feladatai vannak, nyilvánvalóan ehhez a folyamathoz kell majd visszatérnie, és újra megvizsgálni az egész ügyet, és egy újabb határozatot kiadnia.
Akkor nézzük meg, hogy az egész folyamat honnan indult, az első fokú ítélet mi volt, illetve egyáltalán miért indult el az Európai Unió Bírósága előtt egy eljárás Paks 2 ügyében.
Igen, onnan érdemes indulni, hogy a Paks 2 beruházásra vonatkozóan 2014 elején születtek államközi megállapodások Magyarország és Oroszország kormánya között, majd 2014 legvégén született 3 szerződés, az úgynevezett EPC szerződés, a fővállalkozói szerződés, ami az erőmű megtervezésére, megépítésére és üzembehelyezésére vonatkozik, valamint az üzemanyagszállítása és a karbantartás támogatására is született még 2 szerződés. Az első szerződés, tehát az EPC szerződést, az úgynevezett fővállalkozói szerződést érintette több fontos európai bizottsági vizsgálat, ami közül az egyik azt tanulmányozta, hogy van-e állami támogatás ebben a konstrukcióban. Ez a vizsgálat, ez 2017 márciusában zárult le, akkor úgy határozott az Európai Bizottság, hogy abban a konstrukcióban, hogy a magyar állam tulajdonképpen megfinanszíroz egy erőmű építési projektet, ahol az orosz Rosatom leányvállalatai építik meg az atomerőművet, és a Paks 2, magyar tulajdonban lévő Paks 2 ZRT megkapja ezt az erőművet termelő eszközként, hogy ez az egész konstrukció tartalmaz állami támogatást. Az állami támogatást abban azonosította az Európai Bizottság, hogy úgy találta a részletes szimulációi alapján, hogy egy néhány 10%-nyi különbség van egy piaci magánbefektető profit elvárása és a projekt várható profitja között, és tulajdonképpen ebben látta az állami támogatásnak a megvalósulását, de nem gondolta azt, hogy az állami támogatás ellentétes lenne az európai szabályokkal, tehát hogy ez egy szabályos, megvalósítható a támogatási célok és a villamosenergia rendszer biztonsága szempontjából fontos célok tekintetében egy elfogadható konstrukció, és ennek következtében engedélyezte projektet, ugyanakkor meghatározott bizonyos intézkedéseket, amelyeket meg kell valósítani a projekt megvalósítása során. Tehát tulajdonképpen 2017 márciusában az a határozat született, hogy bár van támogatás, állami támogatás a projektben, de ez kompatibilis az EU-s joggal, és a projekt megvalósítható. Ezt az Európai Bizottsági határozatot támadta meg Ausztria, és ment vele az Európai Bíróságra. Az első fokú bíróság az úgy döntött, hogy az Európai Bizottságnak az eljárása és a döntése mindenben megfelelt a szabályoknak, és helyben hagyta az Európai Bizottság döntését. Ugyanakkor ezt az elsőfokú Európai Bírósági Határozatot, törvényszéki határozatot Ausztria újra megtámadta, és ennek zárult le most hosszú idő után az eljárása, és ugye az elsőfokú európai bírósági döntés az 2022. novemberében született, és most majdnem 3 évvel később született meg ez a döntés, a másodfokú európai bírósági döntés, ami tulajdonképpen 8 pontban nem adott igazat Ausztriának, mert Ausztria összesen 10 különböző pontban támadta ezt az egész eljárást, az egész folyamatot és a döntést, de úgy találta 1 vagy 1,5 pont tekintetében a másodfokú bíróság, hogy az Európai Bizottság és az elsőfokú bíróság nem járt el kellően alaposan, és tulajdonképpen ezért döntött úgy a másodfokú bíróság, hogy megsemmisíti az Európai Bizottsági Határozatot, és megsemmisíti tulajdonképpen az elsőfokú bírósági határozatot is.
Mi volt a célja Ausztriának? Miért indította el ezt az eljárást? Tudható-e ez?
Ausztria nagyon régóta támad gyakorlatilag minden atomerőmű projektet, különböző formában, különböző platformokon, a csehországi, a szlovákiai, a magyarországi projekteket is folyamatosan támadta környezetvédelmi okokra hivatkozva, de egyébként a versenyjogi kérdéseket is támadta a brit Hinkley Point C atomerőmű esetében. Úgyhogy Ausztria ugye nem alkalmaz atomenergiát, ezt meg tudja tenni, hiszen nagyon nagy hegyek vannak Ausztriában, és a villamos energiának majdnem a 60%-a vízerőművekből származik, mert hogy náluk sok nagy vízerőmű található. Szóval ők meg tudnak lenni atomerőmű nélkül, és Ausztria úgy látszik nem tudja energiapolitikai szempontból elfogadni azt, hogy a környékbeli országokban szükség van atomerőműre. Magyarország egy alföldi ország, nincsenek nagy hegyeink, nem akármiért. Ausztriába járnak nagyon sokan síelni, nem pedig az alföldön próbálnak síelni. Szóval, hogy egyszerűen azt látom, hogy Ausztria nem tudja elfogadni azt, hogy a környékbeli országoknak szükségük van atomerőműre, és hát igazániból Ausztria azt sem nagyon fogadja el, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés értelmében az egyes tagállamoknak szuverén joga eldönteni az energiastratégiát, éppen azért, mert nagyon eltérő adottságai vannak az egyes országoknak, és nem lehet ugyanazt megvalósítani mindenhol, akár gazdasági, akár környezetvédelmi, akár geográfiai okokból.
Az európai atomerőmű építéseknél mennyire jellemző az állami támogatás? Ez egy különleges eset a magyar, ahol van valami fajta állami beavatkozás, vagy ez tulajdonképpen az atomerőmű építésének egy rendes menete, mert hogy ezek igencsak drága beruházások?
Ugye azért borzasztóan bonyolult az egész helyzet, mert a villamosenergia piacon nagyon sok különböző támogatási elem figyelhető meg, nagyon sok támogatás mozog ezen a piacon. Az utóbbi időben ugye rengeteg megújuló energiakapacitás került be a különböző országokban, Magyarországon is a piacra. A napenergiát például nem csak garantált árral támogatja a kormány, hanem kötelező átvétellel, ugye a naperőművek nem versenyeznek a piacon gyakorlatilag, és nem kell azon küzdeniük, hogy az adott pillanatban értékesíteni tudják-e a villanyt. Fixáron veszik át tőlük, és mindig átveszi a rendszer, mindig más erőműveket terhel vissza. Egy ilyen torzított piacon nagyon nehéz olyan szereplőnek működnie, amelyik mögött nincsen ilyen típusú támogatás, de nem csak ez az, ami szerintem bonyolítja a piacot, hanem az, hogy nagyon hosszú idejű beruházásokra van szükség. Ugye az energetikában olyan berendezéseket építünk, amelyek 30-40-50 évig, vagy még akár hosszabb ideig is működnek, és ezek a hosszú idejű beruházások megterülési szempontból mindig jobban ki vannak élezve. Még egyszer hangsúlyozom, hogy az Európai Bizottság, mikor úgy látta, hogy állami támogatás van a Paks 2 projektben, akkor nem azt mondta, hogy ráfizetéses a projekt, abszolút az jött ki az Európai Bizottsági számításokból is, hogy ez egy pozitív cashflow-val és profitot termelő beruházással valósul meg. Egyszerűen azt látta, hogy egy piaci magábefektető önmagától nem feltétlenül tenne bele forrást egy ilyen nagy létesítménybe, hát azért, mert a nagy létesítményhez sok pénzre van szükség, és ennek a finanszírozása jóval komplikáltabb, mint egy kisebb létesítménynek a finanszírozása megvalósítani. Szóval ez egy, még egyszer hangsúlyozom, ez egy speciális piac, nagy berendezésekre van szükség, hosszúak a megtörülési idők, hosszú maga az építési idő is, úgyhogy ez egy ilyen speciális terület, de hangsúlyozni kell, hogy az utóbbi 20 évben, amióta mondjuk ezek a szabályok érvényesek az európai villamosenergia piacra és a versenypiacra, nem nagyon épült Európában új atomerőmű. Hát tulajdonképpen a Paks 2 projekt és a Pliteknél a Hiklipolyinci atomerőmű projekt az, ami ilyen körülmények között valósult meg. Előtte a franciaországi Flamanville 3-as és a finnországi Olkiluoto 3-as projekt más körülmények között valósult, másképpen mentesítették a projektet a versenypiaci eljárás alól, úgyhogy ez, még egyszer hangsúlyozom, az ilyen nagy létesítményeknél egy kritikus elem tudhat lenni.
Az Európai Bizottság mennyi idő alatt hozta meg annak idején a projektről szóló megállapításait, jóváhagyását, döntését? Mennyire gyors vagy mennyire lassú ez a folyamat? Kérdezem ezt azért, mert most a bírósági döntés után akkor nagyjából mennyi idő lesz, vagy lehet az, hogy az Európai Bizottság egy újabb határozatot hozzon Paks 2-ről?
Hát is van, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Az a helyzet, hogy amikor ez az eljárás 2015-ben elindult, akkor utána 16 hónapig állt a projekt gyakorlatilag, akkor egy úgynevezett standstill állapotot rendelt el az Európai Bizottság, akkor nem lehetett a projekt megvalósításán tevékenykedni, és 16 hónapig tartott ez a standstill. Én őszintén szóval azt gondolom, hogy az Európai Bizottságnak ebben a pillanatban minden szükséges adat és információ a rendelkezésére áll. Egy kicsit, hogyha még a tartalmába belemerülhetek a dolognak. Tulajdonképpen az Európai Bíróság a másodfokú határozatban annyit mond, hogy az Európai Bizottságnak ebben a 2015-ben indult eljárásban részletesebben vizsgálnia kellett volna, és indokolnia kellett volna azt, hogy a Paks 2 projekt technológia szállítójának a kiválasztása az hogyan történt, és hogy ez befolyással bírhatott volna esetleg a beszerzési árra. Ez a kérdés, tehát, hogy hogyan volt kiválasztva a szállító, és joga volt-e Magyarországnak, a magyar kormánynak közvetlenül kiválasztani a technológia szállítóját, ez szintén vizsgálva volt az Európai Bizottság által, és ezt a vizsgálatot eredményesen az Európai Bizottság lezárta. Tehát igazándiból a bírósági határozatban nincsen olyan mondás, hogy itt kimaradt volna valami ebben az egész rendszerben. Magának versenyjogi eljárásnak hiányolja a bíróság a részletesebb összekapcsoltsági vizsgálatát és az indoklást. De még egyszer hangsúlyozom, hogy ezek a lépések, ezek a vizsgálatok megtörténtek, és ezzel kapcsolatos információk az Európai Bizottságnak rendelkezésre állnak, tehát akár nagyon rövid időn belül is, akár napokon belül is dönthetne úgy az Európai Bizottság, hogy kérem szépen, itt van, ezeket így megnéztük, és akkor ez alapján így és így kiegészítem a korábbi 2017 márciusban kiadott határozatot, és akkor így döntöttem a versenyjogi kérdésben. Szóval ez akár rövid idő alatt, akár napok vagy hetek alatt lezárható lenne ez a kérdés. Eredetileg maga a vizsgálat az 16 hónapig tartott, tehát akár ez nyilván húzható is. Az a baj, hogy ezeken a szinteken én azt gondolom, hogy nagyon jelentős politikai tényezők is megjelenhetnek egy ilyen folyamatban.
Vagyis a bírósági döntés az Európai Bizottságnak mindenképpen ad feladatot, de veszel feladatot Paks 2 esetében, vagyis lehet-e bármi, amit befolyásol az építkezésnél az, hogy hiányzik egy bizottsági jóváhagyás időlegesen vagy átmenetileg?
Ez megint egy nagyon jó kérdés. Muszáj megvárjuk, hogy az Európai Bizottság hogyan értelmezi a bírósági döntést, és pontosan hogyan határoz, mi lesz a következő lépése. Ez alapján lehet megmondani, hogy Magyarországra és magára a Paks 2-re vonatkozóan mi származik ebből a döntésből. Hiszen még egyszer mondom, ez az eljárás, ez az Európai Bizottság döntését kifogásolta, azt vizsgálta, és most feladatot az Európai Bizottság asztalára tett.
Aszódi Attila egyetemi tanárt, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi karának dékánját, atomenergetikai szakértőt hallották.
Energiavilág. Az Inforádio energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Magyarország hosszú távú földgázvásárlási szerződést írt alá a Shell energetikai koncernnel, ami a már meglévő energiaforrások megőrzése mellett lehetővé teszi újak bevonását is hazánk ellátásába, jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szeptember elején Milánóban. A megállapodás után Plecser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője az Inforádiónak arról beszélt, a magyar földgáz felhasználás néhány százalékát fedezhetik majd az új nyugati beszerzési forrásból. Déri Ágota összefoglalója.
Évi mintegy 200 millió köbméter földgáz importját teszi lehetővé a megállapodás. Tájékoztatott Plecser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője.
Ez ugye a magyar fogyasztásnak olyan 2-3 százaléka. A magyar fogyasztás jelenleg a 8,5 és 9 milliárd köbméter között alakul, tehát körülbelül az évi felhasználásunk 2-3 százalékáról szól ez a megállapodás a Shell, illetve az MVM csoport között.
A szakértő emlékeztetett arra, hogy az MVM csoportnak már korábban is volt egy szerződése a Shell-lel, ami 2026-ban jár le.
Ez alapvetően évi 250 millió köbméter földgáz behozataláról szólt a horvátországi Krök-szigetén található LNG terminál felől. Tehát ugye ez egy cseppfolyós földgáz visszagázosítása utáni földgáz import volt. Most pedig az új megállapodás alapvetően nyugat-európai forrásból származó földgázra és vezetékes importra szól. Lényegében az új szerződés ennek megfelelően ugye kisebb volument tartalmaz, mint a korábbi megállapodás a Shell-lel.
A mostani szerződéssel nem az orosz földgáz behozatalt akarják kiváltani, inkább kiegészíteni ezt, hangsúlyozta Plecser Tamás. Erről beszélt a megállapodás aláírásakor Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.
Amikor mi diverzifikációról beszélünk, akkor nem arról beszélünk, hogy meglévő forrásokat kiiktatunk, meglévő forrásokat soha nem adunk fel, meglévő forrásokat soha nem cserélünk le, hanem a meglévő földgáz források mellé újabb földgáz forrásokat adunk.
Magyarország 2026-tól 10 év alatt 2 milliárd köbméter földgázt vásárol a Shell energiaipari koncerntől.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
1965-ben, 60 évvel ezelőtt kezdték meg a kitermelést Algyön. Az itt talált kőolaj és földgáz máig megkerülhetetlen a hazai energiaellátásban, mondta az Inforádiónak a MOL Magyarország kutatástermelés ügyvezető igazgatója. Schubert Péter Árcsibádot Sipos Ildikó kérdezte.
60 éve, pontosan 1965 nyarán a kollégáink, vagy hát elődeink termálvíz után kutattak, egy termálvíz kutat fúrtak le nagyjából 2000-2200 méteres mélységben, viszont föld alól nem termálvíz tört fel, hanem kőolaj. Ekkor lehetett már sejteni, hogy itt az algyői térségben jelentős kőolaj és földgáz készletet rejt a föld, és innentől kezdve a termálvíz helyett átvette a szénhidrogén a tevékenységnek a nagy részét. Ezután pedig nem állt meg a munka, hiszen a következő években több mint 1000 kút került itt lemélyítésre. Ez adta korábban is az itt kitermelt szénhidrogénnek a nagyon nagy részét. Ezekből a kutakból termeltünk akkor, és ezekből a kutakból termelünk most is.
Mi az algyői telephely jelentősége? Az ott kitermelt energia, az mennyiben járul hozzá az energiaellátásunkhoz?
Abszolút, és talán bátran kijelentetem azt, hogy Algyő az itt felelhető kezdeti vagyon tekintve egyértelműen a legjelentősebb kőolaj és földgáz készlettel rendelkező mező volt Magyarország egész történetét nézve. Ez számokban azt jelenti, hogy az elmúlt 60 évben itt kitermeltünk már 280 millió hordó kőolajat és 82 milliárd köbméter földgázt. Talán azért, hogy ezt egy picit jobban meg lehessen fogni, ez a 280 millió hordó, ugye egy hordó nagyjából 160 liternek felel meg, tehát ekkora mennyiségű kőolaj, az nagyjából 550 millió személyautó telitank üzemanyagát jelenti finomított állapotban. Tehát hatalmas, hatalmas számokról beszélünk. A földgáz tekintetében ez a több mint 80 milliárd köbméternyi földgáz, ez pedig 10-15 évnyi teljes éves magyar fogyasztást tudna kielégíteni, vagy hát elégített ki az elmúlt években. Volt egyébként olyan év, amikor az algyai termelés csúcson volt, akkor a teljes magyarországi földgáz és energiaigénynek nagyjából a 70%-át algyő egyedüli mezőként fedezte.
Mekkora potenciál van még az algyői mezőben, tehát mennyi ideig számíthatunk még az ott lévő olaj- és gázkészletekre?
A kezdeti kitermeléshez képest természetesen, és ez nem egy meglepő dolog, ez az életciklusából adódik, már azért jelentősen kisebb az itt kitermelt földgáz és kőolaj mennyiség, de még mindig azt látjuk, hogy bőven van gáz és olaj a föld alatt. Gáz tekintetében nagyjából egy 300 millió köbméternyi földgázt látunk még, ami kitermelhető vagyon, a kőolaj esetében pedig egy, hát nagyjából 400 ezer tonna az, amit itt a következő években vagy évtizedekben tervezünk kitermelni.
Schubert Péter Árcsibádot, a MOL Magyarország kutatástermelés ügyvezető igazgatóját hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Újabb 5 évre kapott akkreditációt a Hivatalos Statisztikai Szolgálat tagjaként a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. A több hónapos eljárásról, a gyűjtött és publikált adatokról Serre Zsoltot, a MEH szóvivőjét hallják.
A MEH teljes körben gondozza hazai energiastatisztikát, ami azt jelenti, hogy közel 9000 szervezetet megszólító statisztikai adatgyűjtést folytat, ezeket az előállított adatokat pedig közzéteszi és megküldi mind az Eurostat, mind a Nemzetközi Energiaügynökség, illetve a KSH részére is.
Mit jelent ez az akkreditáció tulajdonképpen? Mi az, amit teljesítenie kellett a hivatalnak, vagy mi az, amit elvártak ahhoz, hogy ennek a testületnek ismét a tagja legyen?
Sok szervezet készít statisztikát Magyarországon, nem csak a statisztikai hivatal. 5 évente zajlik egy akkreditációs folyamat, melyben vizsgálják az előző megállapításokat, illetve javaslatokat, amelyet a KSH akkreditációs tanácsa, illetve a KSH által felkért akkreditációs tanács megfogalmazott. Nos, ami fontos volt, hogy az adatszolgáltatók terheinek csökkentésére velük együttműködésben tett erőfeszítéseket a hivatal, melyet megállapított, mint pozitív eredményt a KSH-nak a tanácsa. Szintén megállapították, hogy saját és felhasználóbarát elektronikus adatgyűjtő rendszere mindig megbízhatóan és biztonságban működik. Továbbá szintén fontos volt és fontos elvárás volt, hogy a hivatalos statisztikai adatok publikálási idejét hozzuk előbbre is. Fontos megállapítani továbbá, hogy a statisztikai adatok havi, illetve éves publikálásában nem csak olyan adatok szerepelnek, amelyek az energetikai hivatal hatáskörében jelennek meg, hanem sok egyéb más adat is, amely az energetika világára jellemző, ilyen a szénnel, illetve a kőolajjal kapcsolatos információk megjelenítése is. Fontos megjegyezni, hogy rengeteg adattal dolgozik az energetikai hivatal, ezek nem csak statisztikai anyagokban jelenek meg, hanem például a piacmonitoring havi riportokban, amelyek a földgáz és a villamosenergia piacnak az adatait, illetve működését írják le.
A gyűjtött adatok mekkora része nyilvános? Ugye mondta ezt a havi piac monitoring szolgáltatást, mi az, ami elérhető bárki számára, és mi az, ami elsősorban a statisztikai hivatalok használnak?
Tekintettel arra, hogy a hivatalos statisztikai tevékenység teljes körű leválasztásra került a hatósági adatgyűjtés tevékenységéről, mindazok az adatok és információk, amellyel a hivatal, mint statisztikai szerv dolgozik, ezek megjelennek egyrészt a saját weboldalán, másrészt partnereink, akár nemzetközi, akár a KSH-nak a feldolgozásában. Az Energiahivatal honlapján is rengeteg információ hozzáférhető, az mekh.hu oldalon a statisztika fül alatt rengeteg információ megszerezhető.
Scherer Zsoltot, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!